hogy egy szerző mikor népszerű, vagy mikor nem népszerű, az nagyon-nagyon sok mindentől függő dolog. Éppen mi a divat a világban, milyen divatos világnézetek vannak, milyen H&M, milyen kollekció dob ki, éppen az emberek hogy gondolkodnak, illetve a színházak mit sejtenek arról, hogy ők mit szeretnének látni. Tehát hogy az, hogy a szerzők hogy pörögnek, az egy elég összetett kérdés. Van, amikor túl sokat pörög egy szerző, van, akit azért mutatnak be sokszor, mert azt hiszik, hogy mindig siker lesz, ha őt elővesszük, vagy valami örökérvényű csacsiságokra hivatkoznak. És Hauptmann jelentősen szerepelt a magyar színházakban egy darabig. Aztán kiment a divatból, de mint minden, majd akkor esetleg újra divatba jön speciál, akkor más foglalkoztatta Magyarországon a színházi rendezőket. Amikor én ezzel foglalkoztam, nagyon fiatal voltam, 36 éves, és most meg már, hát nem vagyok kétszer annyi, de majdnem. Teljesen más lát az ember gyerekekkel dolgozni, gyerekekkel, 18 éves gyerekekkel csinálni, ezt teljesen más, mint amikor 40-50 éves emberekkel, vagy 30 éves emberekkel tudsz ezzel foglalkozni. A magyarországi repertoár szűköcske, tehát a szűköcske. Én azt hittem, hogy nagyon sok színház van, sok darabot játszanak, de nagyon hasonló szerzőktől. Gyakorlatilag sokszor azt gondolom, hogy nem olvassák el, és azért nem kerül sorra egy csomó szerző. Másrészt egy kicsit a naturalizmus fiókjába csukják be szegény Hauptmannt, és akkor erről úgy nem valami homályosat gondolnak az emberek, hogy az micsoda. Ez egy elég nagy szereplőigényű darab. Akkor én meghívást kaptam ide, akkor egy nagyon nagy vonalú meghívást kaptam a Keresztes Attilától. Lehetségesnek tartom, hogy élni mernék vele, ha egyszer még talán erre sor kerül. A lényege az, hogy ezt értse, hogy csinálj olyan dolgot, ami legjobban foglalkoztat téged. Tehát éppen ez volt az ajánlat lényege. Miután nekem a partnereim, a munkámban a színészek, ezért hiába láttam valamennyiüket valamennyi előadásban, vagy interjúkat velük, vagy fotókat. Mégis a közvetlen munka az, ami egy találkozást létrehoz. És akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen a tavalyi showkéz után azt éreztem, hogy mindenképpen olyan darabbal akarok foglalkozni, mert sokan vannak, tehát nem hárman, négyen, vagy öten, hanem nagyon-nagyon-nagyon sokféle embert láttam, és akkor azt mondtam, hogy jó lenne olyan darabbal foglalkozni, amiben sok-sok mindenkivel tudok dolgozni. Tehát ez egy nagyon erőteljes szempont volt. Gyakorlatilag ez is egy ilyen nagyon zavaros fogalom, hogy karakterszerepek vannak, mert minden szerep karakterszerep, de benne nagyon-nagyon sok különös figura van. A különös figura az nem azt jelenti, hogy szélsőséges is, sok-sok vegyes jellemű figura. És akkor azt gondoltam, hogy akkor ezzel valahogy talán tudunk erről beszélni, vagy erről ezzel valamit csinálni. És hogy én meg azért választottam, mert legalább ennyi emberrel belső szándékom volt, vágyam volt dolgozni. Ezért van a Hauptmann patkányok. És az ember bármit, hogyha újraolvas, vagy ha elmegy újra egy városba, azt is másképp látja, a saját szerelmét is másképp látja 20 év után, és teljesen más dolgok foglalkoztatják. Én nagyon szeretném remélni, hogy az én fejemben is van más, mint 22-23 évvel ezelőtt arról, hogy lehet megközelíteni valamit, vagy színészként azt talán az hogy lenne helyes. A gyerekek azok nagyon gyorsan Hájó Kovács módjára tudnak dolgozni. Nincs bennük félelem. Aki meg már dolgozik egy idő óta, az meg az egy teljesen más szisztéma szerint dolgozik. Tehát lehet, hogy ez nagyon friss volt, és durva volt, ez meg nem tudom, milyen lesz. Jó lenne, ha friss lenne, de ezt se tartom különösebben értéknek. Talán inkább azt tartom értéknek, hogy az alatt az idő alatt, amíg össze vagyunk zárva, az alatt történik-e velünk valami. Hát aztán jó lenne, hogy persze az embereknek is. Tehát amit főzünk, azt jó lenne, ha megennék az emberek. A nézők, igen. Thank you.
látja ezt a történetet, a patkányoknak a világát, ami meg fog születni.
A szabadságod az a szereposztásban áll, hogy kire osztasz milyen szerepet, mert elég gazdag a társulat, tehát egy másik rendező teljesen másképp osztaná ki ugyanezt a darabot, és egy harmadik féleképp, tehát ki lehetne osztani, és nagyon sokféleképpen ezt a darabot ebből az együttesből. Ez meggyőződésem. És mindegyiknek lenne létjogosultsága, tehát ez már jellemző rám. A színház az nem hangulat és nem atmoszféra, az egy részletkérdés. Az magában születik meg. Magára ez így hat, őre meg úgy hat, a harmadikra meg másképp hat. Amikor mindenkire egyformán hat, akkor azt hívják viszonylag kommerc előadásnak, mert azt tudja, hogy mit akar. Szól a zene, szól a füst, szól a fény, és akkor az el akar érni bizonyos percenként egy összefüggő tömbben ülő embernél sírást, nevetést, meghatódást, kacagást. Ez nem ilyen, ez vagy valakiben kivált ilyet, vagy nem vált ki semmit, mert döbbenten nézi. Ami az érdekes benne talán az, hogy amiért szerintem jó szerző, és ezt a fogalmat akarom hangsúlyozni, hogy vegyes jellemű emberek vannak, és én erre bíztatok mindenkit, tehát mondjuk a munka folyamán, hogy a tradicionális szerepkörök, amik vannak naiva, ez egy kislány, ez egy kisfiú, ez egy szép lány, ez egy szép fiú, ez gonosz, ő jó ember, szóval ilyenek nincsenek. Akár a szülők figurája, ezek hogy mondjam, akkor értsen, hogy ez egy családok története. Legalább három család össze van eresztve, és legalább három gyerek meg is hal a darabban. Teljesen mindegy, egy intézetbe fogja végezni, és ott hal meg, vagy a nyílt színen meghal, vagy látjuk a sorsát majd, hogy mi vár rá. Körülbelül 2,5 sorából ennek a darabnak, amit egy párbeszéd, amit folytatnak, abból ma Németországban másfél órás darabokat írnak. És akkor mondhatik olyan divatos dolgokat, amik nem divatos, nem jó szó, szóval, amik az utcán hevernek, tehát a családon belüli erőszaktól, a gyermekbántalmazástól kezdve, a hatalommal való visszaéléstől kezdve, a Sirály problematikája Csehov Sirályában, hogy a művészet az most ki a korszerű, ki a nem korszerű, százezer témát dob föl, tehát egy kalejdoszkópszerű százezer témát dob föl, nagyon csillog és csillámlik ez az egész anyag, miközben egy melodrámát látunk, alaptörténet semmi más, mint hogy egy nő, akinek meghalt a gyereke, és nem tud új gyereket szülni, egész egyszerűen vásárol egy gyereket. Ez is olyan, mint az utcán hever a béranyaságtól kezdve. Olyan témák tömegét dobja föl egy 120 éves darab, ami egészen meghökkentő. Tehát ennek egyetlen egy szegmenséről, egyetlen egy mondatáról darabokat írnak ma. Érted? Tehát, hogy akkor most éheztesd-e a gyereked, vagy ne, küld-e ki a saját gyerekedet prostituáltnak, vagy ne. Ezt visszaélhet-e ezzel egy szülő a hatalmával, vagy nem élhet vissza a szülő a hatalmával. Van egy japán film, most játsszák a mozik, a Cannes-ban tavaly nagydíjas lett, és egy egyszerű család életéről szól, akik gyerekeket fogadnak magukhoz, az utcán találnak, és akkor, és nagyon-nagyon-nagyon lassan derül ki, az a családnak, nem is a vér szerinti gyerekük. És felnevelik, és csodálatosan csinálják. És aztán a gyerekeket a rendőrség lekapcsolja, és viszi vissza az eredeti szülőkhöz, akik halálra bántalmazták őket, vagy intézetbe. És akkor az asszonyt faggatja a rendőrnő, hogy ezt hogy tehette. És akkor egy próbán idéztem a színészeknek, hogy azt mondja ez az egyszerű asszony, aki részben bolti tolvajlásból él, hogy azzal elég egészíti ki a keresetét, hogy hát miért gondolják, hogyha egy asszony vagy egy nő szül, hogy rögtön anya lesz. Tehát ezt miből gondolják? Tehát mi ez a séma, vagy ez a minta, amitől azt gondolják, hogy az anya forrón szorítja magához gyermekét, és az magától értetődő, egyáltalában nem magától értetődő. Azzal együtt, hogy nincs joga hozzá, mert hát az a tied, én nem vehetem el tőled, viszont sokkal jobban nevelném föl. Az egésznek a nagyon-nagyon mélye, az meg az a krétakor történet, és ez a kínai krétakör, hát hogy maga szülte a gyereket, én neveltem föl, kié a gyerek, rajzolunk egy kört, aki kihúzza, azé. És természetesen a vér szerinti anya akkor átrát rajta, mint a ház, tehát kitépi a kezét. Aki meg felnevelte, azt mondja, hogy én nem tudom széttépni. És ez a központi problémája az egésznek, és e köré épül egy katedrális, mert... elég pazar módon, ez a takarítónő egy színház igazgató raktárában takarít, mojette jelmezek között. Tehát beszülelnék a színház világa az egészben. Egy nagyon azóta is folyamatosan működő kérdésen gondolkodnak, hát hogy ki lehet a színházban a főszereplő? Szóval királynak kell lenni, hercegnőnek kell lenni, hérosznak kell lenni, vagy bármelyikünk, aki az utcán van, te, a közönség közül bárki, a portás, én, bárki lehet főszereplője. egy történetnek. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon sok mindent vitatnak meg benne egy melodrámán, egy érzelmes történeten keresztül. De egyiket se nyomorúságosan, szájbarágóan, hanem érzelmesen, viccesen, szenvedélyesen vitatják. Hát ki hogy látja, és 16-an 16 féleképpen látják ezt a helyzetet. De a magja az, amit a Brecht úgy fogalmaz a kaukázusi krétakör végén, hogy a gyerek az legyen az anyaszívűeké. Tehát nem feltétlenül azért, aki szülte, viszont eldobta magától. Tehát ez a központi magja az egész darabnak. Csak fel van díszítve még egy csomó mindennel. Most éppen nem is tudom, igen, meséltek a kollégák, hogy ők, mitől volt olyan kollégám, színész kollégám, aki megnézte YouTube-on német előadást, amit nagyon-nagyon-nagyon híres német rendezőt csinált, Thalheimer, hát 1 óra 20 percre meghúzta az egészet, kidobta az összes karakterszerepet, csak egy vonalra koncentrált, és így is lehet csinálni. Én nem tudtam lemondani arról, hogy ez a sok-sok-sok-sok karneváli figura megjelenjen ebben a történetben, de gyakorlatilag lehet belőle, ki lehet emelni, hogy csak egy szűk sávot a történetből, és úgy is meg lehet csinálni. Tehát ma inkább azt hiszem, ezt az utat követnék a kortárs rendezők, mert az emberek figyelme elkalandozik, és gyorsan és röviden akarnak valami tanulságot.
Ez a hangulat, előadás hangulata, világa nyilván az emberekben kialakul, mindenkiben egyenként, nézőként valami. Én egyébként pedig azt gondolom a történetről, hogy egy alapvetően rossz helyzet még rosszabb lesz a végére.
Hát igen, egyáltalában nem mindig szomorú, egy küldetése van, egy hitvallása van, egy belső elhivatottsága van, így tudta megoldani. És ez nem az ő dolga, de ezt a néző döntse el, hogy ezt jól tette, rosszul tette, miért tette. Nem mindig tudjuk, nem mindig tudunk elszámolni a cselekedeteinkkel. Ő maga jobban el tudna számolni az enyémmel, és én is nagyon okosokat tudnék mondani, hogy hogy kéne élnie. De a sajátunkkal azért úgy bizonytalan helyzetben vagyunk sokszor. Én nem gondolom nyomasztónak, én nagyon konkrétnak látom ezeket a mondatokat, nagyon konkrétnak látom ezeket a helyzeteket, és van, aki talán könnyedebben megúszza, van olyan szereplő, aki könnyedebben megúszza. Ez a nő, ez a végletekig megy, de szerintem látni kell ilyen embereket, akik egy valamire felteszik az életüket, és azt neki mennek a falnak, hát nyilván belehalnak, de más meg könnyedebben meg tudja oldani az életét, ő nem tudja így megoldani, de még van egy csomó szereplő, aki meg könnyedebben megoldja. Ami a világa, ez egy naturalista darab, ugye ez kérdezett az előbb róla, hogyha még ezt elmondhatom, hogy a festett papír kulisszák után, amikben felnőttek, ők naturalista helyszínekre vágytak, tehát hogy ha egy padlást írnak, akkor az padlást legyen, ha egy konyhát, akkor konyhát. Ez forradalmi volt 120 évvel ezelőtt, meggyőződésem. Azóta már rengeteg konyha volt, meg padlás volt, meg nagyon sok minden ilyen volt, meg nagyon sok mindent változott a világ, és mi úgy láttuk a kollégámmal, aki a tervező, csináltunk ilyet is, olyat is, de valahogy nekem nagyon folyamatosan arról van szó, hogy a jó Istenem ebben a szempontból hogy ítél. Tehát most elkárhozom, hogy így csinálom, hogy én a gyerekemet elvetetem, vagy a gyerekemet eldobom, vagy magamhoz fogadok egy másik gyereket. Tehát mindig hivatkoznak a jó Istenre és az égre, így úgy amúgy. De hát arra mindig lehet hivatkozni. És akkor egy római jezsuita templomnak a freskója, mennyezet freskója, az lesz a háttere, tehát mint hogy a mennyezetet így mögém raknád. És egy jászol még. Nagyon olyanra van írva, mint Mária, József és a kis Jézus születése, és valahogy arról szól az egész a csajnak, hogy meghalt egy gyereke, de feltámadt. És ezt a két dolgot akartam valahogy összehozni. Tulajdonképpen, hát az egyiknek nagyon, nagyon grandiózusnak kéne kinéznie, szemben a szövegek takarékosságával, mármint ennek a freskónak, ez egy három rétegű freskó, a másik meg egy, ez olyan, mint egy milyen lenne egy jászolma, hogyha ma születne Jézuska. Hát egy ilyen ház napelemekkel és gluténmentes tehenekkel. Szóval, hogy így. Tehát ez a kettő.
És akkor valahol csak a néző lesz a jó Isten.
De mindig, igen, csak én nem tudom ezt kiszámolni, tudja? Szóval, hogy szerintem nagyon sok mindenki ki tudja számolni, hogy nagyon őszinte vagyok magával. Tehát, hogy ezt most azért csinálom, mert maga itt nevetni fog. Ezt most azért csinálom, hogy maga itt sírjon. Ennél a zenénél maga kacagni fog. Én így egyáltalán tudok dolgozni. Ez a mesterségnek egy nagyon fontos része, tehát ez a fajta tudatosság, tehát a tudatos manipulálása magának. Én ezt nem is értek hozzá, de nem is, őszintén megmondom, nem is érdekel. Szóval úgy jobban szeretném, hogy én nagyon bízom a civil emberekbe, hogy azt látják, amit látnak, illetve hogy látnak. És nem, tehát arra azt nézik, ami ott van, és nem hátra néznek, vagy hogy mit kellene nekik nézni. A kritikusok azok mások, azok hivatásosan félre néznek.